Hát kedves testvéreim, én ebben a ma délelőtti istentiszteletünkben egy örvendetes ígéretről szeretnék szólni nektek, mégpedig a késői eső hallatlan ígéretéről. Hogy ennek milyen jelentősége van, érzékeltetésként, hadd idézzek egy rövid mondatot Ellen White-tól ebből a híres utolsó napok eseményei című kis kötet 136. oldaláról. Sátán semmitől sem fél annyira, mint hogy Isten gyermekei megtisztítják az utat, eltávolítván minden akadályt, hogy az Úr kiáraszthassa lelkét elbágyat egyházára. Hát azt hiszem, hogy ez a mondat önmagáért beszél. Tehát ha valamitől retteg a démonikus világ, az ez az esemény. Hogy az Isten gyermekei eltávolítanak minden akadályt, hogy az Úr kiáraszthassa lelkét elbágyat egyházára. Hogy milyen akadályokra célozhat itt Ellen White, az talán az istentisztelet vége felé egyre inkább világossá válhat. Két kérdésre fűztem fel a mondani valómat, amit én itt most valamelyest megértettem. Az első ezek közül így hangzik, hogy egyáltalán miért fontos gondolkodnunk komolyan a késői eső ajándékáról. Három dologgal szeretnék erre válaszolni. Az első. Egész egyszerűen azért, mert a közvetlenül előttünk álló eseményeknek ez az egyike, talán az egyik legdöntőbbike. Ezt a bizonyos táblázatot a James Howard testvérnek az utolsó napok eseményeiről, ezt szerintem mindnyájan ismerjük. Nem egészen tökéletes, de majdnem. Ebben a táblázatban is látjuk azt, hogy nem a Krisztus második adventje a közvetlen előttünk álló esemény, sőt, nem is a hét csapás, hanem nagyjából három dolgot lehet körvonalazni. Azok közül az egyik a késői eső kiáradása, a másik ezzel nagyjából egy időben történő szombat-vasárnap krízis, és a harmadik pedig a sátántól sugalt jelek és csodák hihetetlen mértékű szétáradása a Földön. Na most, hogyha utazunk valahova, esetleg több országon keresztül, és mindegyik országban van egy néhány állomás, ahol feladatunk van, akkor szerintem egyetlen egy gondolkodó ember nem arra koncentrál, hogy jaj, de jó lesz majd az út végén, hanem mire, hogy mi vár ránk a következő állomáson. Tehát a természetes logika is azt diktálja, hogy erről nekünk valóban lelkismeretesen gondolkodni kéne. A másik szempont, amit szeretnék megemlíteni, hogy hát nem fejeződhet be az emberi történelem addig, amíg ennek a különleges égi ajándéknak a segítségével meg nem valósul az egész világ hiteles evangelizációja. Már egy kicsit félek idézni Jézusnak azt a szavát, mert annyira elkopott az idők során, de azért mégis megteszem. Máté 24:14. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Ugye ez egy lélegzetelállítóan gyönyörű ígéret. Például melyik szavakat húznánk alá a szívünk szerint ebből a versből? Melyik az a szó, amit abszolút biztos, hogy aláhúznánk? Hát több is van egyébként. Most, hogy megkérdezném tőletek.
Bizonyságul.
Köszönöm. Így van. Ugye miről árulkodik azért ez a vers, ez a szó, hogy ez az evangelizáció olyan módon fog megszólalni, hogy az emberek tömegei nem tudnak elegánsan egyfajta semleges álláspontra helyezkedni. Bizonyságul szól, azaz vagy jobbra, vagy balra elbillen a mérleg mindenkinél. De van itt más is. Például az egész világon. Hát, erre aztán azt hiszem, hogy mindenki rácsodálkozhat. És nem is tudjuk pontosan elgondolni még, hogy a Jóisten ezt hogy hajtja végre, de nincs kétségünk afelől, hogy meg fog történni. Egyébként ez az egész világon szócska, úgy sejtem, hogy tanít bennünket talán még arra is, hogy amit a zöld mozgalom jelmondata egyik, gondolkozz globálisan, lokálisan. Értenünk azt, amit egyébként már a média is súlykol, hogy az egész világ egy nagy falu. Tehát, hogy valahol minden mindenkivel összefügg. És ne csak a kis pici kávéskanálnyi kerakunk szempontjait próbáljuk érvényesíteni. És van ebben a versben még egy harmadik dolog is szerintem, amire odafigyelhetünk, a vége. Hogyha ez a nagy ajándék megvalósul, és az Isten meg tudja tenni azt a csodát, hogy az egész Földön hitelesen, nem csak az üzenet tartalma illetőleg hitelesen, hanem hitelesen tartja ezt a kegyelmi üzenetet, ezáltal egy hallatlan ajándékot biztosítva a Föld kerekségének, tudnék egy reális választási lehetőséget igazság és hamisság között, utána Jézus mit mondott, és akkor jön el a vég. Tehát az eset akkor szabadulna, amikor ez az ajándék kiárad a Föld. A késői eső ajándékáról egy harmadik szempontot is röviden említsek meg. Ígéket fogok felolvasni, és ezeknek az ígéknek a végkicsengése nem lesz más, mint az, legalábbis a vége fele, késői eső ajándéka annak az elnyerése, vagy az ellenje fogja dönteni minden sors. Talán az Ószövetségből szeretném az elsőt felolvasni. Próbáljuk ezeket úgy hallgatni, mintha életünkben most hallanánk először. Jó? Jóel próféta könyve második fejezetéből, így idézem a 11. verstől. Közben megemlítem, hogyha bármikor úgy érzitek, hogy úgy hullámzik a hangerő, és már érthetetlen, szóljatok, mert kikapcsolom akkor a képernyőt, és akkor jobb lesz a hangminőség. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. és egy kicsit később a 18. vers így folytatja, erre buzgó lett az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. 28. vers. És részen ezután, tehát ezután a valódi hiteles megtérés után, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megmenekül. Nem is fűznék ehhez talán semmi megjegyzést. Egy következő ige az Új Szövetségből, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele, vége fele, negyedik fejezet, 30. vers. És meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Ugye egy újabb kifejezéssel találkozunk itt, hogy a Szentlélek mint egy elpecsétel egy embert, a teljes váltság, ugye ez valószínűleg elsősorban a hétcsapás idejére utal, a teljes váltságnak napjára. Ugyanennek a levélnek az első fejezetében ezt olvasom. Tehát Efézusi levél 1.13.14. Akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, az Isten népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi az a szó, ami megint újként feltűnik itt? Hogy a Szentlélek, ugye megint itt van a megpecsételés kifejezés, ugye az ókorban a pecsétgyűrű az annak a használata, mint egy a tulajdonjognak a kifejezése volt, egyfajta aláírás. De van itt még egy különös kifejezés, hogy a Szentlélek teljességének az elnyerése az záloga a mi örökségünknek, mint egy a biztosítéka. Na, itt már érezzük, hogy szorul a hurok, hogy így mondjam, ebben a vonatkozásban. De egy utolsó igét is hadd idézek röviden. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezetéből szeretném olvasni a 18. verstől a következőképpen, tehát Apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezet 18. verstől, így olvasom. Az ugye a híres gyógyítási történet után hangzik el az embereknek, akik összecsődültek ott a templom kapujában lévő mozgássérült ember teljes gyógyulása nyomán. Az Isten pedig, amikről előre megmondta mindenő profétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felügyülés idei az Úrnak színétől. És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett, kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, Míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejtől fogva. Hát ebben a 19. versben még nyilvánvalóbbá válik ez az igazság. Azt mondta Péter apostol nekik, hogy bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy így eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak szívétől. Hadd kérdezem meg, amikor ezt így olvassuk, ezt a kifejezést a Szentírásban, hogy eltöröltetnek a bűnök, erről miféle tevékenység jut eszünkbe? Hát ki az, aki eltörli mindenek előtt? Ezt talán így hadd tegyem fel a kérdést, a bűnöket.
A szolgálati szolgálat.
Köszönöm szépen. Egyértelmű, mint az égen a csillag. Így van. Ez a főpapi szolgálat. És döbbenetes ez a logika, amit ez a vers elénk tár, hogy eltöröltetnek a ti bűneitek, és így ennek következtében eljönnek a felügyülés idei az Úrnak színétől. Különben ez a kifejezés milyen gyönyörű, ugye? Azt hiszem, ezt mindnyájan érezzük. Különösen mondjuk ott délkeleten, ahol ritkán esik az eső, és amikor végre megérkezik, akkor mintegy életre kell a természet. Csodálatos. Tehát azért ezt azt hiszem, hogy most már látjuk, hogy a késői eső elnyerése, illetve nem elnyerése, ez örök élet, illetve örök elveszés kérdése mindnyájunk számára. Én emlékszem rá, hogy egy időben olyan nagyon-nagyon nem tudtam mit kezdeni Ellen White-nak ezzel a sorával, szintén az utolsó napok eseményeiből idézem, most már kezd kivilágosodni. Láttam, hogy senki sem részesülhet a felüdülésben, ha csak nem győz minden bűn, büszkeség, önzés, világ szeretete, minden rossz szó is cselekedet felett. Ezért közeledjünk egyre jobban az Úrhoz, és keressük komolyan, hogy a szükséges előkészület képessé tegyen az Úr napjának harcában megállni. Nem mondtam kétségbe ennek a kijelentésnek, ennek a gondolatnak a hitelességét soha, csak úgy nem tudtam vele nagyon mit kezdeni, hogy is lehet győzni minden bűn, büszkeség, önzés, világ szeretete, minden rosszul és cselekedet felett. Ugye bízom benne, hogy ti is olvassátok ott, ugye Attila terjeszti ezeket a könyveket, illetve hát most már sokan a Jones és Wegonernek a leckék a hitről és egyebek hasonló kijelentéseit, amiben ott van az a hallatlan örömhír, ami még sajnos a világközösségünkben nagy részében felfedezésre vár, hogy az Isten nekünk segíteni akar. Hát, hogyha mi szombatünneplő emberek vagyunk, és ez pedig a teremtés emlékünnepe, akkor komolyan kéne, hogy vegyük, hogy ha egy olyan Istenben hiszünk, aki a másodperc tölt része alatt világokat tudott létrehozni, akkor bizonyára abban is tud nekünk segíteni, hogy a szabad akarat tiszteletben tartása mellett, hogy kimozdítson a magunk kis önző fellegváraiból, hogy egyről a kettőre tudjunk jutni. Tehát, hogy valahol erre nekünk, szóval erre a reménységre jobban kéne összpontosítani. És bízom benne, hogy ez az idézet nem csüggeszt el bennünket, hogy igen, ide el kell jutni. És ezek után egy másik nagy kérdést vetnék fel, mégpedig azt, hogy hogyan meríthetünk bátorságot és figyelmeztetést is egyúttal abból, hogy hogyan készítette fel az Isten az első pünkösdre a saját tanítványait. Mert azért ez nyilvánvaló a Szentírásból, hogy ez nem is volt olyan egyszerű. ha az ember ezt próbálja ugye kicsit közelebbről megérteni, akkor valami ilyesmire mindjárt fölfigyel az elején, hogy ezeknek a tanítványoknak a felkészítése körülbelül ilyesmit mondhatunk, hogy három szakaszban történt, ha úgy tetszik, három fázisban. Először is volt ez a megalapozás, ez az alapvető megtérés, az elhívásuk, illetve a Krisztus halála közötti időszakban. Utána történtek a további csiszolások, a Krisztus feltámadása és mennybe menetele közötti 40 napban, és a műnek a teljességre jutása pedig a mennybe menetel és a pünkösd közötti híres 10 nap alatt történt. Nézzük meg ezt a szakaszt egy kicsit közelebbről, mindegyiket. Csak úgy röviden. Először is tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan jellemezhetnénk a tanítványok esetében, tehát a felkészülésnek ezt az első szakaszát, hogy lehetne ezt jellemezni? Tehát mi történt a tanítványokkal, milyen változás történt ebben az első szakaszban? Hát sokat töprengtem rajt, meg fohászkodtam a Jóistenhez, hogy mutasson nekem valamit erre nézve, hogy lehetne nagyon röviden és olyan kifejező módon összegezni, hogy mi történt a tanítványokkal ebben az első hosszú szakaszban. Ugye ne felejtsük el, hogy olyan lény mellett élték le ezt a 3,5 évet, akinél nagyobb evangélista, tisztább lény nem taposta ezt a földgolyót. Az ő hatására mi volt az, ami megváltozott a tanítványokban? Hát erre az igére esett a választásom, amit Máté evangélium 19. fejezetének a 27. versében a gazdag ifjú távozása után fogalmaz meg a Biblia. Tehát Máté 19.27. Akkor felelvén Péter mondta néki, ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát mindentünk. De nagyon sokat mondó ez a vers. Ez igaz volt. Péter vallomása. Így, ahogy le van írva. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Ez elképesztő magaslat. De azért szerintem nincs közöttünk senki, akinek a fülét ne sikálná egy kicsit a vers vége. Mink lesz hát mi nélkünk. Tehát, ugye, nagyszerű volt ez a magaslat, de azért volt ennek fontos. Föltenném azt a kérdést, hogy milyen korlátokat nem tudtak átlépni a tanítványok, ez alatt a 3,5 év alatt. Még a végén sem. Szeretnék szólni egy ilyen gondolkodásbeli fogyatékosságról először, röviden, és utána egy erkölcsi természeti fogyatékosságról. Lukács evangélium a 24. fejezetéből illusztrálnám ezt a szemléletbeli fogyatkozást. Jól ismerjük mindnyájan az Emmauszi tanítványok párbeszédét. Most megint arra kérnélek benneteket, hogy valahogy úgy próbáljuk hallgatni, mintha életünkben először olvasnánk. Tudva, hogy Jézus mi mindent jelentett ki előre ezeknek a tanítványoknak. Lukács evangélium a 24. fejezetéből így olvasom a 18. verstől. Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta néki, csak te vagy én jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokban. És mondta nékik, micsoda dolgok? azok pedig mondták néki, amelyek estek a názáreti Jézuson, aki próféta volt, cselekedetekben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok, ami főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Ugye vasárnap délután vagyunk. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, tudom, most a tanítványtársakra utal, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. Nem is olvasom tovább. Mi az, aminek kicsit úgy megdöbbenünk ebben a leírásban? Most nem bánnám, hogyha hozzászólnátok. Azt hiszem, hogy nem felvétel.
Proféta volt.
Köszönöm, így van. Az első mindenképpen ez, tehát most már nem Isten fia. Aztán a folytatásban.
Hogy ő váltja meg.
Így van, így van. Aztán itt az asszonyokra való hivatkozás tekintetében mi az, ami döbbenet?
Hát asszony beszél, ugye?
Hogy? Bocsánat, ezt nem értek meg.
Asszonyi beszél, nem hitték el tulajdonképpen.
Igen, így is igaz, valóban.
Hát, feltámadás tulajdonképpen.
Mi az, aminek eszükbe kellett volna, hogy jusson feltétlenül az asszonyok jelentése nyomán? Hát Jézus mi mindent mondott arra nézve, hogy mi történik vele Jeruzsálemben?
És harmadnapon fel kell támadnia.
Köszönöm szépen. Még csak véletlenül sem jut senkinek eszébe, hogy hát nem ezt mondta a mi szeretett mesterünk. És akkor ezek az asszonyok elmondják, hogy angyalok jelenését látták, és az angyalok azt mondták, hogy ő él, és még a tanítványtársak is ezt megerősítették, de véletlenül sem veszik komolyan. Ugye? A korlátolt gondolkodásnak egy drámai mintapéldája ez. Hogy nem tudtak kimozdulni a jellegzetes zsidó felfogásból, hogy a messiás majd itt, ezen a földön fog birodalmat létrehozni, lerázhatjuk az utált római igát, és ő lesz a mi királyunk, mi pedig ott a háttérben szerényen, a piros bársony székekben meghúzódunk miniszteri vagy államtitkári pozícióban. Tehát ez a kedvenc elképzelés, ez egyszerűen nem ingott meg, ez a téves elképzelés a lelkükben. Nem akarom behelyettesíteni, hogy ez a korlátolt gondolkodásmód az advent nép esetében mi mindenben öltestet. Ezt rábízom mindenkire, jó? Hosszú a szombatnak, gondolkozzunk ezen. De lépnék tovább, és föltenném azt a kérdést, hogy milyen erkölcsi természetű fogyatkozásoktól nem tudtak a tanítványok a 3,5 év alatt sem megszabadulni. Hát egyetlen egy igével próbálnám ezt illusztrálni, ami közel van az előzőhöz. Két fejezetet lapozzunk vissza. Lukács evangélium a 22. fejezetének a 24. verse hogy is szól. Közvetlenül az úrvacsora után vagyunk. Mit ott hírül nekünk a Szentírás? Támad pedig közöttük versengés is, hogy kitekinthető közöttük nagyobb. Hát itt az ember a fejét fogja. Támad pedig közöttük versengés is, hogy kitekinthető közöttük nagyobbnak. Hadd kérdezem meg, miért mondom azt, hogy a fejét fogja? hát ott abban a helyiségben mit éltek át néhány perccel korábban? Ugye, tudjuk rá a választ. Nem volt rabszolga, hogy az ilyen páska vacsoránál a vendégek lábát megmossa. Erre Jézus kendőt vévén körülkötötte magát, kezdte mosni a tanítványok lábait, és hogyha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Ebből nem ment be semmi? Hát úgy tűnik, hogy nem. Szeretném föltenni ennek az első szakasznak a végén a kérdést, hogy szerintetek a tanítványok itt a 3,5 év végén alkalmasak voltak arra, hogy a Szentlélek teljessége kiáradhat rájuk, hogy a menny jelek és csodák által is hitelesítse egyrészt a mondani valójukat, másrészt a személyüket. Alkalmasak voltak erre?
Nem voltak alkalmasak.
Hát nem, ám bizony. Még valamit nagyon kikívánkozik belőlem, pedig úgy emlékszem, hogy már ezt elmondtam nektek, egy ilyen saját személyes megvilágosodásom, ami annyira hálás vagyok a Jóistennek. Egyszer ott ültem a siófoki gyülekezetben, a szószéken, óravezetőként, és valamiért várakozni kellett a kezdéssel, és ott ült az első sorban egy kerekes székben egy súlyos mozgássérült fiú, aki nem tud járni egyáltalán, nem tud a lábaira se állni, és úgy eszembe jutott magamban ez a bibliai történet, ott Péter és János, ahogy meggyógyítják azt a szerencsétlen embert, ezekkel a szavakkal, hogy aranyom és ezüstöm nincs nékem, hanem amin van, azt adom boldog örömmel. A názáreti Jézus nevében mondom nékem, hogy kegyfelés jár. És akkor néztem ennek a kis olyan jó lelkületű fiúnak az arcába, hogy elgondolkoztam, hogy Istenem, miért is nem tartunk itt? És ahogy ezen így töprengtem, néhány másodperc múlva, mint a villám csapódott be a gondolataimba, hogy és mi lenne veled, Miklós, ha ez megtörténne?
Elbíznád magadat, Miklóskám, de nagyon.
Így van. Abban a pillanatban értettem a kérdést. Gondoljuk csak ezt meg tényleg mi is magunknak, hogy amikor a menny hitelesít egy népet, hitelesít egyes embereket, jelek és csodák által, nem ártana inkább ezzel, mint használna. Nem még mennyire. Na de visszatérve a gondolatmenetünkre, a második szakaszról szóljunk még egy pár szót. Ugye ez már jóval rövidebb volt, az a 40 nap a feltámadás és a mennybe menetel között. Itt egy picit bajban vagyunk, mert erről azért elég szűkszavúan szól a Biblia, de annyit azért elmond, ami segít támpontokat nyerni. Mi az, ami itt változott a tanítványok fejében, lelkében? Egy nagyon, nagyon jellegzetes kis történetre szeretnék itt hivatkozni. János evangélium a 20. fejezetéből, a 24. verstől. Ugye az a bizonyos Tamás története. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött Jézus. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ő velük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus és megállt a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Milyen kifejező ez a kis történet is, ugye? És valószínűsíthetjük, hogy nem csak Tamás volt érintett ebben a dologban, távolról sem. Hanem ebben a konkrét esetben, hogy Jézus feltámadt, vagy nem, de más vonatkozásban a tanítványok is küszködtek mindezzel. Vagy azt látjuk, hogy noha itt már egy kicsit magasabb szintre emelkedtek a tanítványok a nagy megrázkódtatás után, amit át kellett, hogy éljenek Krisztus kivégzése nyomán, és aztán a feltámadása nyomán. Magasabb szintre emelkedtek, de azért még mi minden fordul elő itt is. Mit gondoltok, miért volt szükség ott a Genezáret-tó partján Jézus híres három kérdésére Péter irányában? Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Miért kellett ezt Jézusnak megkérdeznie? Nem tudta a választ? Igen? Kiknek volt erre a kérdésre szüksége, és nyilván a Péter válaszára?
Természetesen a tanítványoknak.
Így van.
Igazi rehabilitációnak kellett történni.
Pontosan így van. Tehát ezek szerint Jézus kérdésfelvetése előtt még ez sem volt rendben a lelkében. Látták, hogy Péter keservesen megbánta, amit csinált, de valahogy tanítványtársnak már nem tudták elfogadni.
Csalódtunk benned, Péter.
Pontosan így. Hogy ezt régi üdvés adventi énekekben található, vagy nem is tudom hol az, és ezt mi meg is zenésítették sokan, hogy kéklő tengernek partján otthon mosolyog az ég. Ez valószínűleg Attila annyira nagyon nem értékelni zeneileg ezt a művet, de
valahol... Már a szöveget sem nagyon értékelem.
Zeneileg sem, igen. De a tartalma azért mégis nagyon szívet melengető. Aztán még kiderül ott, ugyanazon az alkalmon egy újabb fogyatékosság. Péter harmadszor is megvallja a maga ragaszkodását Krisztushoz, és Jézus, mint egy, így is fölfoghatjuk, hogy jutalomként megjelenti Péter apostol életének a végét. Mikor ifjabb voltál, felövezted magad, és odamentél, ahová akartad, mikor megöregszel, más övesz fel téged, és odamész, ahová nem akarod. És meg is jegyzi Lukács, az apostolok cselekedetei írója, hogy ezt megértette ezt a célzást Péter. A 19. versben így olvassuk, ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Milyen jó lenne, ha itt véget érne a történet. De nem ér véget, mert hogy?
Mert hogy sajnos Péter kérdezett valamit.
Így van. És még önmagában az nem lenne baj, hogy kérdezett, de hogy ugye valószínűleg így tudjuk elképzelni a jelenetet, ugye legalábbis így írja le a Jézus Élete című könyv, hogy Péter ezt úgy elfogadta Jézustól. Igen, az én mesterem ezt nekem szánja, biztos tudja, hogy mit tesz, nagyon jól tudja, el is fogadom. De ránézett Jánosra, és akkor fölteszi a kérdést, hogy hát ez pedig mint lészem. És ugye a kérdésben sok minden benn van, hogy jó, én mártír halált halok érted, szeretett mesterem, de remélem, hogy akkor a János is. Ugye valami ilyesmi ért meg az ember, és hát Jézusnak a válasz az meglehetősen szigorú. Ha akarom, hogy ő megmaradjon addig, amíg eljövök mi között hozzá, te köves engem. Tehát itt is azért kiderülnek a fogyatkozások, annak a megértése, hogy az egyik Krisztus követőnek az útja a maga esetleg fájdalmas tapasztalataival nem biztos, hogy jó a másik Krisztus követő számára. Különben ezen én úgy mindig csodálkozom, hogy micsoda ígéret ez a Bibliában, hogy teremtettünk a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hogy mindenkinek az Isten személyre szabottan megtervezte azokat egyrészt a jó cselekedeteket, de azon kívül megtervezte azt is, hogy annak az embernek milyen jellegű tapasztalatokon, esetleg fájdalmas tapasztalatokon kell átmennie ahhoz, hogy a megszentelődése teljességre juthasson. Ez egyszerűen fantasztikus. Ez fantasztikus a Bibliában. Na de nem is szaporítanám a szót tovább. Itt még egy gondolkodásbeli fogyatékosságra azért felhívnám a figyelmet a második szakasz végén is. Jézus készül a mennybe visszatérni, és az apostolok cselekedetei első fejezetében ilyen párbeszédre kerül sor. Első fejezet, negyedik vers. És velük összejövén, jamentán harmadiktól is, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybe gyűltek, most nagyon figyeljünk, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy ez az értetlenség már szinte fáj. Hogy a téves beidegződésektől milyen nehéz szabadulni, ugye? Tehát ugye például olvastok itt a szombatiskolában, Mózes 5. könyvében, hogy feljétesz téged az Úr, és nem faltál. Ezt a zsidók többsége úgy értelmezte, hogy hát mi leszünk itt az uralkodói a Földnek. Pedig ez erkölcsi vonatkozásban hangzott elsősorban. Még ott a mennybe menetel küszöbén is, még erre vártak, hogy hát csak nem mész el. Nem lesz akkor itt királyság, ahogy mi azt ugye elgondoltuk. Nem is folytatom tovább, ismét föltenném ennek a második szakasznak is a végén a kérdést. Szerintetek a tanítványok alkalmasak voltak most így ebben az állapotban arra, hogy a Szentlélek teljességének az áldása megnyugodjon rajtuk? Tudom, hogy szónoknak tűnhet ez a kérdés, de azért most mégis kicsit várnám, hogy válaszoljatok erre.
Szabad egy mondatot mondanom?
Igen, szabad.
Pont ebből, amit most felolvastál, az derült volna ki, hogy rögtön neki láttak volna az Isten országa megvalósításához.
Köszönöm.
Méghozzá szerintem fegyveres eszközökkel.
Igen, így van. Ugye... 40 nappal korábban még Péter apostol elvégzett egy fülműtétet egy Málkus nevezeti szolgán, és ha ott Jézus nem tesz csodát, akkor az ő esetük is nagyon reménytelen lett volna menekülésre nézve. Na de ezek után azt hiszem, hogy egyre izgalmasabbá válik az a kérdés, hogy hát ezeknek a tanítványoknak az esetében mi az, ami ahhoz segítette őket a hátralévő 10 napban, hogy mégiscsak följutottak erkölcsileg arra a magaslatra, hogy veszély nélkül az Isten meg tudta áldani hatalmasan. Hát erről az időszakról, erről a 10 napról aztán még kevesebb híradást találunk a Bibliában, de szerencsére az a kevés, amit találunk, az annyira sokat mondó, hogy összeáll a kép a fejünkben.
Mondhatok valamit?
Igen. Igen.
Az önmagukkal való szembeszülés.
Köszönöm. Így van. Így van. Apostolok cselekedetéről írott könyvből két verset olvasok csupán. Az első fejezet 14. versét, és utána fölteszem a kérdést, hogy melyik az a szó, amit aláhúznánk ebben a versben. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Melyik az a kifejezés, ami olyan sokat mond?
Egy szívben, lélekkel.
Így van. Második fejezet, első verse, megint föl fogom tenni a kérdést utána. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Melyik az a szócska?
Egy akarat.
Egyértelmű. És hát, bár a tegnapi imaheti anyagban bent volt az a mondat, de az Apostolok története című könyvből szeretném idézni, itt nekem ez a régi kiadású van meg, a következőket. A Pünkösd című fejezetből. Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az üdvözítőhöz vezetik. És most jön ez a csúcs. Miközben minden vélemény különbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt a szívükből, bensőséges keresztény közösségben szorosan egybefogtak. Erre a mondatra én azért csodálkozom rá, mert létezik ilyen, hogy egyszer csak emberek minden véleménykülönbséget meg tudnak szüntetni egymás között. Hát, bocsánat, kicsit túlzó lesz most ez a megfogalmazásom. Sokszor az az érzésem, hogy néha az igazunkért hát majdnem ölni tudnánk, nem? Pláne, hogyha az alapvető bibliai... Igen, látom, Attila mozog a szád.
Igen, egy béke Nobel-díjért ölni tudné.
Nagyon igaz. De itt a tanítványok megértették, hogy most erre van szükség. Itt most erre van szükség. Nem az árulás árán, hogy eláruljuk a küldetésünket és mindent, amivel az Isten alapvetően megbízott, hanem sokkal kisebb kalibernek.
És... Nekem tudod, mi jutott eszembe?
Igen.
Hallják az én szómat, és követnek engem.
Igen, jaj, de jó. Köszönöm. Látod, az erején nem gondoltam. Nagyon igaz. És itt jutottak el arra a pontra, hogy minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt a szívünkből. Az ember szinte alig hisz a fülének. Na és ez volt az a magaslat, az a pont, ahol a Jóisten veszély nélkül kiáraszthatta rájuk a Szentlélek teljességét. És aztán úgy terjedt az üzenet, mint a tűz a száraz tarlón. És megtörtént az a csoda, hogy egy nemzedéken belül az akkori civilizált világ szélső határáig eljutott az evangélium. Egész Bibliák nélkül, autópálya nélkül, rádió nélkül, tévé nélkül, internet nélkül és 8x8 nélkül. És ez a megoldás, ez a kulcs a mi számunkra is. És ennek a folyamatnak a végére érve én azt a hallatlan örömhírt látom ebben, hogy a nem volt egyszerű Jézus mellett, a világ legtisztább lénye mellett, nem volt egyszerű a tanítványokat felemelni erre a magasságra, és ebből az következik, hogy számunkra is van remény. Testvérek, van remény. Ne gondoljuk azt, hogy nincs a mi esetünkben. Amit én a jövőnkre nézve fontosnak tartok, hogy valahogy az a bizonyos hitáltali megigazulás, amit már megint csak félre mondok ki a számon, mert már ez is olyan elkoptatott. Szóval a bűn feletti győzelemnek a törvényszerűségei, valahogy az olyan ne teológia legyen, hanem valami könnyen megragadható igazság. És én abban látom a kibontakozást, hogy akik erre vágyakoznak az egész világon, komolyan, akikkel együtt egyet értünk sok-sok mindenben, sajnos nincsenek sokan, de azért vannak az ilyen Denis Priebe félék, azok fogjuk meg egymás kezét, és mint egy újra tervezésként gondoljuk át, hogy miért vagyunk ezen a földön, és induljunk el ezen az úton, és az Isten bennünket is föl tud emelni ide. Kívánom, hogy a Jóisten ezeket a gondolatokat forgassa mindjárt lelkében, és adjon bátorságot, reménységet a jövőbe nézve. Jövőre nézve, hogy ez az idő, ez nincs messze. Ide el lehet jutni, és az Isten még jobban senki nem akarja, hogy ide eljussunk. Áldja meg a Jóisten mindnyájunk lelkét, és adjon egy ilyen erős perspektívát a szemünk elé. Ezt kívánom nektek. Amen.